Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy előtted állhatunk meg itt a bűnbánati istentisztelete keretében. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, és te világosságodba léphetünk. Köszönjük néked, hogy ránk ragyog az igében a te fényed, és köszönjük néked, hogy téged is más képpen láthatunk így, de önmagunkat is látod, hogy sokszor úgy beszűkül a látásunk, és csak magunkat látjuk meg, a hétköznapi életünket, és nem veszük komolyan, hogy sokkal nagyobb távlatból kell gondolkodnunk, akár önmagunkról is nem látjuk, hogy bűnösök vagyunk, nem látjuk, hogy kegyelemre szoruló emberek vagyunk, nem érzékeljük úgy azt, amiről énekeltünk, hogy kárhozatra vagyunk méltók, hogy a pokol az egyetlen érdemünk, és így valahogy elhomályosodik előttünk az is, hogy te mit tettél értünk, amikor elküldted a fiadat, elhomályosodik előttünk Jézusunknak a kereszt áldozata, annak a mérhetetlen jelentősége, a sebei helye, tövis koronájája, fájdalmai, kínjai, szenvedés, amiről énekeltünk. Köszönjük néked, hogy igéddel jössz, és megnyitod a szemeinket, hogy jobban lássunk, tisztábban és világosabban, és el tudjuk helyezni magunkat is abban a koordinátarendszerben, ahova tartozunk, ami a valóság, ami az igazság. Köszönjük néked, hogy kegyelemre szoruló bűnösként állhatunk előtted, és kérünk, hogy szóljál hozzánk, igéddel készítsd a mi szívünket most is az ünnepre. Valljuk, hogy lelked munkája nélkül nem tudunk igazán fölkészülni. Lelked munkája nélkül olyan földhöz tapadtak vagyunk, és más nem érdekel minket igazán, csak hogy rend legyen, vagy megfőjön a jó étel, megsüljön a sütemény, elintéződjenek a különböző bevásárlások, az ajándékok meglegyenek, és így tovább, és így tovább, és úgy beleragadunk ezekbe a dolgokba, nem tudunk igazán készülni. Kérünk, hogy lelked által emelj föl bennünket, és láttasd velünk a te dicsőségedet, és a magunk kegyelemre szorultságát, és a kegyelemnek a mérhetetlen súlyát. És ébresz hálát a szívünkbe, és örömöt, hogy nekünk van megváltónk, akihez fordulhatunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, mennyei drága jó atyánk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 23. részből, a 39. verstől a 43. versig. Tehát Lukács evangélium a 23. részéből, a 39. verstől olvasom a 43. versig. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván: ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat és minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt mondván: az Isten sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezz meg én róla, amikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvérek, itt vagyunk karácsony küszöbén, de a Szentlélek nagypéntekhez vezet el bennünket. A Golgota van előttünk, három keresztfa, három halálra ítélt, három haldokló, Jézus Krisztus középen a keresztre szegezve, mellette két rablógyilkos, akiket utolért a római igazságszolgáltatásnak a keze, körülöttük a kivégző katonák, a zsidó felelős vezetők, kissé távolabb a bámészkodó nép, Jézus gúnyolói, és vannak ott néhányan az ő elkeseredett családtagjai közül is, ismerős a kép. De hát hogyan jön ez ide épp karácsony előestéjén? Hogyan jön ide ez a rettenetes jelenet? A jászollal szeretnénk foglalkozni, és mindazzal a kellemes meleg hangulattal, ami körül lengi, nem egy kivégzéssel, a vérszaggal, a keresztre feszített, véresre ostorozott levegőért küzdő haláltusáját, vagy halátusájukat vívó haldoklókkal, hogyan kerül a csizma az asztalra, hogyan jön ez most ide, elrontja a hangulatunkat. Hát, hogyan jön ide? Hogyan jön karácsonyhoz nagypéntek? Nyilván az összekötő kapocs egyfelől maga Jézus, aki ott feküdt kisbabaként a jászolba, aztán oda volt fölfeszítve a Golgota keresztjére. Aztán valahogy eszünkbe juthat az is, hogy amikor a betlehemi mezőkön a pásztorok előtt megjelent az a mennyei angyal, és azt mondta nekik, hogy nagy örömet hirdetek néktek, mert hogy született a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városába. Hát tényleg ez a megtartó született, és ha úgy átugnunk most gondolatba oda a Golgotára, akkor ott is bemutatja, hogy ő a megtartó, mert azt mondta egy megtérő bűnösnek, hogy ma velem leszel a paradicsomban. A megtartó született meg. Az utolsó leheletéig ő volt a megtartó, de azután is örökké ő a megtartónk. Szóval a betlehemi jászol nyilván kapcsolódik úgy is a kereszthez, hogy maga Jézus mondta, hogy ő azért jött jászolba, hogy életét váltságul adja sokakért. Máté evangéliumának 20. részéből olvassuk ezt a mondását. Váltság díjat fizessen Istennek sokakért. Tehát, hogy így mondjam, Jézus, aki a jászolba érkezett, az élet célját ott ért el a keresztfán. Életét váltság díjul adta sokakért. Tudjuk mindazokért, akiket neki ajándékozott az Atya örök időknek előre. Előtte. Tehát igaza van annak a festőnek, aki egyszer úgy ábrázolta a jászlat, hogy az ablaknak az árnyéka, az ablak keresztjének az árnyéka ráhullott a jászóra, és úgy már a jászóra rávetődik tulajdonképpen a keresztnek az árnyéka, ahol bemutatta az áldozatot a bűneinkért, a bűneimért, a bűneitekért. De nézzük most egy kicsit a két rablógyilkost. Nem ők a főszereplők, hanem Jézus a főszereplője ennek a történetnek, de azért ott van ez a két ember is, és ővelük is lehet egy kicsit foglalkozni. Hát mind a kettőt elkapták. Lehet, hogy hárman voltak, valószínűleg Barabás volt a harmadik, de ő az ismert módon ugye megúszta a kivégzést, mert a helyére került Jézus a nép akaratnak megfelelően. Minden esetre Barabásnak a két társa bemaradt a pácban, mert rájuk lesújtott a könyörtelen római igazságszolgáltatásnak a keze. Ott vannak Jézus mellett, nagy kínok között haldoklanak, és nem is tudják, hogy pontosan mikor jön el értük a megváltó, idézőjelben megváltó halál. Olvassuk az evangéliumokban ezt a történetet, és feltűnik, hogy Máténál azzal találkozunk, hogy kezdetben mind a két rablógyilkos gyalázta Jézust. Mind a ketten szitták őt. Máté 27-ben lehet ezt olvasni. Két rablót feszítettek vele együtt keresztre, az egyiket jobbra, a másikat balra, és a vele együtt keresztre feszített rablók szidalmazták őt. Mind a kettő. A Márk evangéliuma is megerősíti ezt, a Márk 15-ben olvassuk, hogy a vele együtt keresztre feszítettek és szidalmazták őt. Tehát Máté is, meg Márk is úgy írják le, hogy mindkét férfi gúnyolta Jézust, citták, mindketten csóválták a fejüket, és utolsó erejüket arra használták, hogy verbális értéseket zúdítsanak az egyetlen emberre, aki legalább örök életet adhatott volna nekik, ha a testi haláltól nem is, de az örök haláltól megmenthette volna őket. Úgy mind a ketten igazolták azt, hogy milyen vak lelkileg az ember. Eredetileg milyen vak az ember, vagy mire képes az ember az Úrral szemben. Az egész életüket leélték ugye istentelenül, valószínűleg loptak, raboltak is, gyilkoltak is. Rabló gyilkosoknak lehet fordítani azt a szót, amit velük kapcsolatban használ az evangélista. Eszük ágába se volt, hogy higgyenek Jézusba, pedig Jézus kortársai voltak, nem tértek ő hozzá, nem álltak be a követői közé. Most is megvetőleg fordulnak hozzá, mintha netalántán ők maguk különbek lettek volna Jézusnál, mert egymást nem gyalázták, hanem ezt a harmadikat ezt kezdték szidni szégyenükbe, fájdalmukba, tehetetlen dühükbe, vagy halálfélelmükbe. Mindketten bűnösök. Nem csak a szó közjogi értelmében, hanem Isten színe előtt is olyan dolgokat tettek, amiket Isten tiltott, mert nem lakott a szívükbe semmiféle istenfélelem, ember szeretet se. Mindketten a halál fiai voltak, nem csak a kereszt halálé, hanem az örök halálé is, és a pokol már nyitotta is nekik a nagy kapuszárnyakat, hogy besétálhassanak ugye az örök veszedelemre. De valami történt az egyikbe, ami a másikban nem, ami miatt az egyik Jézus Krisztussal a paradicsomba, az üdvösségbe, a másik Jézus nélkül a pokolra került. Mi történt? Hát elváltak az útjaik. Szétváltak útjaik a földi életükben, már amennyi idejük még ugye hátra volt szerencsétleneknek, tulajdonképpen óráik lehettek hátra, de ezt a pár órácskát is másképpen élte meg az egyik, mint a másik. Mert a jobboldali, Jézustól jobbra lévő, egyszer csak abszolút váratlanul ugye abba hagyta Jézus gyalázását. Még a másikat is csendre intette, majd Jézushoz fordul és rábízza a lelkét. A másik, a baloldali, az nem tette ezt meg. Így szétváltak az útjaik a haláltusában. Haláltusában, ott vált szét az útjuk. Egyik pár órával később az üdvösség reménységével a szívébe halhatott meg, a másik meg reménytelenül lépett át a halál kapuján. Tehát nem csak a földi életükben váltak szét az útjaik, hanem a halálban is szétváltak az útjaik, mert bár a testük fönnmaradt ugye a kereszten, de a lelkük, az egyik ment örökre a paradicsomba, a másik örökre ment a pokolba, visszavonhatatlanul. Aki Jézussal a mennybe ment, az paradicsomba ment, az biztos, hogy nem vágyott vissza egy pillanatra se a földi életébe. A másik a pokolból is visszavágyhatott a földi életbe, sőt, még a keresztre is, mert a kereszten is kevesebb kínja volt, mint ami a pokolba utolérte. Hogyan történhetett meg ez a nagy szétválás? Hogyan válhattak el így örökre az ő útjaik? Gondolkozhatunk ezen, testvérek, és végül oda juthatunk, ahova én is jutottam, hogy ez valahogy Jézus hatása. Ez valahogy az Úr Jézusnak a hatása. Az történt, hogy ő volt ott közöttük fölfeszítve. Az gonosztevők ott voltak tőle, majdnem így mondom, karnyújtásnyira. Közelébe voltak annak, aki az Isten fia, aki mások bűnéért szenvedett, adta az életét, akinek magának nem volt egyetlen bűnese, aki ott szállt alá a poklokra, az Isten átkát magára véve, éppen váltságdíjul adta az életét a bűnösökért. Hallhatták ennek a páratlan valakinek, aki valaha ott feküdt 31 néhány évvel korábban a jászolba, hallották ott a hangos imádságát, ahogy a gyilkosaiért imádkozik, szeretettel, a legnagyobb kincset kérve nekik, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán láthatták, hogy ennek a feje fölé odaszögeztek egy írást. Ez a zsidóknak ama királya, vagyis a messiás királya, megígért messiás király, akinek országáról ők is hallhattak annak idején a szüleiktől, akit vártak a zsidók abba az időbe. Hallották, hogy a nép kiált, másokat megmentett, üdvözített, magát mentse meg most, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választotja. A katonákat is hallották, ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat. És a gonosztevőket először úgy tűnik, hogy elragadja a tömeg, a közvélemény, a közvélekedés, és csatlakoznak a gúnyolódókhoz, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, meg minket is. De mindezek közben valahogy az egyik gonosztevőben megfordulnak a dolgok, megtörténik egy nagy csoda, mert tényleg abba hagyja Jézus gyalázását, és a másikat is hallgatásra inti, magába száll, elismeri a bűnösségét, elismeri azt, hogy jogosan van ítélet alatt, és Jézust urának szólítva, uram, mondja neki, rábízza a lelke örök sorsát. A másik meg nem volt mindenre kész. Titokzatos dolog ez. Hogy az egyik miért kész, a másik meg miért nem kész. Körülbelül ugyanabban az időben éltek Saul és Dávid. Ugyanabból a társadalmi rétegből emelkedtek föl. Ugyanazt a pozíciót kapták a világba. Ugyanaz a próféta, Sámuel próféta szolgálata volt mellettük. Körülbelül ugyanannyi évig uralkodtak. Mégis az egyik megmenekül, a másik meg öngyilkos lesz és elvész. Vagy körülbelül egy időben él Sergius Paulus és Gallio az új szövetségből. Mindketten római kormányzók. Mindketten bölcs és körültekintő emberek. Mindketten hallották Pál apostol prédikációját. Az egyik hit, Sergius Paulus hit és megkeresztelkedett, a másik, azt olvassuk róla Lukácsnál, nem törődött ezekkel a dolgokkal. És megnézzük most a mi körülöttünk lévő világot is, testvérek. Sokszor talán a családunkba is körülnézünk, és azt mondjuk az egyik hisz, a másik nem hisz. De a világban az biztos, hogy ott van két ember, lehet akár két testvér is, vértestvér. Ugyanazon az Isten tiszteleten vesznek részt, ugyanazokat az igazságokat hallgatják, és mégiscsak az egyik tér meg Istenhez, a másik közömbös marad. Gyakran ugyanazok az emberek olvasnak bizonyos könyveket, evangélizáló könyveket. Az egyik elolvassa, és mindent fölad Krisztusért. A másik elolvassa, nem lát benne semmit. Hidegen marad a szíve, és folytatja az életét, mint korábban. Nem tudjuk pontosan magyarázni ezeket a dolgokat, de tények, ugyanúgy tény, hogy Jézus ott volt a kereszten, és hatására a jobboldali gonosztevő megtér, és végül a halálon át megy a paradicsomba, a másik meg Jézus nélkül megy az örök kárhozatba. Valahogy Jézus volt a választóvíz, aki megosztotta őket, de ő volt az, aki tulajdonképpen egyébként a kereszt alatt állókat is megosztotta. Nem csak a kereszten lévőket osztotta meg, hanem a kereszt alatt állókat. Az egyik oldalon ugye ott állt Mária, József, már nem ott a kereszten, hanem úgy egyáltalán mondjuk a jászolnál. Ott is megosztotta őket. Másik oldalon ott állt Heródes meg az emberei. Már amikor megszületett, akkor megosztotta az embereket. Aztán az egész földi élete folyamán ezt váltotta ki. Valahogy bűnös emberek, akik addig egyek voltak a bűnbe, a vétekbe, a halálba, a kárhozatba, az átok alatt, valahogy miatta két csoportra szakadtak. Az egyik hit benne, a másik nem hit. Jézus egyébként vállalta ezt a hatást, és nyilván jelezte is, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy valami Pax Romanához hasonló nagy földi békebirodalmat hozzak létre, ahol mindenki mindenkivel békében van. Nem ezért jöttem, hanem azért jöttem, hogy kardot hozzak. És a kard azt tudjuk, hogy ketté vág. Ott legalábbis ilyen értelemben használhatta ezt a képet. Jézus megosztó személyiség volt. Ketté vágta az emberiséget tulajdonképpen. Akik látták és hallották, ketté váltak ki jobbra, ki balra. Úgy, ahogy a kereszten is. Ki jobbra, ki balra. Az utolsó ítéletnél is ezt fogja csinálni. Ki jobbra, ki balra. A kereszten is így volt. És valahogy az ő hatása az, hogy az emberek útjai, testvérek elválnak egymástól. Egyik tényleg megy örökre ide, a másik meg megy oda. Olyan emberek, akik egyébként azelőtt nagy ökumenikus békében éltek. Egyek voltak az istentelenségbe, a tévejgésbe, a vétekbe, a bűnökbe, a börtönbe, a nem tudom mibe, Jézus megvetésébe, gúnyolásába, de valahogy szétválnak az utak. Szóval ma is ez van, tényleg ez van ma is. Ma nyilván nem áll köztünk Jézus, nem beszél hozzánk, nem így személyesen osztja meg az emberiséget, hanem az ige által osztja meg. Az ige által vág ketté. A mi gyülekezetünkbe is ketté vág, testvérek. Itt is vannak, akik odaállnak melléje, és hisznek az ígének, és odaadják a szívüket, az életüket, mások meg nem. És nem értjük, hogy pontosan miért. Pontosabban valamit tudunk ebből. Érdekel minket, hogy miért van ez így. És valamit tudhatunk belőle. Egyébként Calvin volt az, aki megkérdezte ezt, Genfbe, hogy miért van az, Uram, hogy itt prédikálok ezen a szószéken, és az emberek egy része hisz, és a másik meg nem hisz. Miért van ez? És kutatta az ígét a válaszra, és akkor megtalálta a kiválasztásnak a tanítását. Ami titokzatos, rejtelmes tanítás. De azt mondja, hogy mindenki képtelen arra, hogy az Úr mellé álljon. Mindenki zsigerből, gyomorból képtelen erre. Ez nem egy emberi szabadságjog, hogy az Úr mellé álljunk. Egyikünk se tud odaállni az Úr. Aki megteszi, az azért teszi meg, mert Isten megszólítja és elhívja. És miért teszi ezt meg vele? Mert örök időknek előtte kiválasztotta magának, és Jézusra bízta, hogy ő váltsa meg. És Jézus mellé állnak mindazokat, akiket az Atya kiválasztott és nekiadott, azokra olyan hatást gyakorol, hogy lenyűgözi őket. És ezt nekünk kutatni nem tanácsos, nem tudjuk megmondani, hogy te vagy én, vagy melyik ember most a körülöttünk élők, melyik kiválasztott, melyik nem kiválasztott, ezt nem tudjuk. Egynek örülhetünk, hogy a Heidelbergi K.T. mondja, ha mi hiszünk, akkor biztos azért hiszünk, mert kiválasztottak vagyunk. Ha mi hiszünk Jézusba, ha mi ott vagyunk a jobboldali latorral egy táborba, akkor lehet, hogy nem nagyon szimpatikus nekünk az a lator, de mégis egy táborba vagyunk vele. A választottak és a megváltottak között. Aki az Úr ellen fordul, és ebben váltik, kitart, és csak kitart, és csak kitart, és csak kitart, az végül el fog kározni, azért, mert nem hitt. Jézusnak a jelentőségét szeretném itt még aláhúzni előttetek, mert ha itt megfontoljuk azt, hogy az Úr Jézus hatására történt ez a szétválás, ami örökké tart, akkor ez Jézusnak a jelentőségét eléggé, hogy így mondjam, fölemeli. Tehát ő az, akin emberek örök sorsa múlik? Ő az? Jézus személyének egyedülálló, felfoghatatlan súlyt és jelentőséget ad ez, hogy emberek örök sorsa múlik rajta. Volt-e, vagy van-e, vagy lesz-e bárki a Földön olyan ember, akihez való viszonyunkon múlik az, hogy a földi életünk is milyen lesz, vagy az örök életet hol töltjük? Van ilyen ember a Földön? Lesz ilyen ember? Volt ilyen ember valaha? Csak egyetlen egy ilyen személy van. Jézus. Csak ő. Hát kinek tartsuk azt, aki nem csak a hátralevő életünknek a békessége, meg öröme, meg derülje, meg a reménysége, nem csak a halálunk módja, hanem a kárhozatunk vagy üdvösségünk múlik. Kinek tartsuk ezt a valakit? Kinek tartsuk ezt a valakit? Hát ez azt kell mondjuk, ez Isten. Ez a Jézus, ez Isten. Ő az, akit az adventi vasárnapokon is láttunk. Ez az örökkévaló Isten, aki Szűz Mária által ugye emberi formát vesz fel, de büntelenül. Akinek az árnyéka ott van az Ótestamentumban, akinek profétálnak, aki megjelenik valami rejtelmes formába. Aki aztán Szűz Máriától megszületik a világra, és itt jár köztünk, és meghal, de föltámad harmadnapon. Szóval ez az egyetlen egy valaki, aki most a mennyei dicsőségben van, aki múlik az örök sorsunk. Nem lehet jobban kiemelni vagy aláhúzni Jézusnak a jelentőségét. Ezt kell tudnunk róla. Nekem is, nektek is. Ő nem a maga bűnéért volt fölfeszítve, ő az én bűneimért, meg a miénkért volt fölfeszítve. Kérdés, hogy mit kezdünk ezzel a Jézussal. És itt érek az utolsó gondolathoz, hogy itt értjük meg azt is, hogy a Jézushoz való viszonyulásunknak is milyen óriási jelentősége van. Ez nem csak Jézusnak van jelentősége, mert rajta múlik az örök életünk, hanem annak is jelentősége van, hogy én vagy ti hogyan viszonyulunk hozzá. Hogy mi mit kezdünk vele. Viszonyulunk mi mindenhez, testvérek. Viszonyulunk mindnyájan a húsleveshez, a pacalhoz, a halászléhez, a hurkához, egyes politikusokhoz, eszmékhez, foci csapatokhoz, a másik nemhez, a homoszexualitáshoz, a filozófiához, teológiához, egyházunkhoz, hazánkhoz, népünkhöz, időjáráshoz, pénzhez, mindenhez valahogy viszonyulunk. De bárhogy is viszonyulunk ezekhez, nem ezeken múlik az üdvösségünk. Nem azon viszony, nem azon múlik, hogy most szeretem a húslevest, vagy nem. Egyetlen viszonyulásunk van, ami múlik az örök életünk, meg az örök halálunk. És ez a legdöntőbb viszonyulásunk. Mert ezen múlik a földi életünknek a teljessége, meg a nyugalma is, meg a halálunkban, hogy mi történik velünk, meg majd mi történik velünk az örök életünk. Ezen múlik. Azon múlik, hogy hiszek-e Jézusban, és hozzátérek-e. Segítségül hívom-e, mint az a jobboldali gonosztevő, és rábízom-e a lelkemet? Mert ha igen, akkor örökre élek. Akkor örökre érsz. Ha vonogatom a vállamat, meg közönösen, meg legyintek egyet, meg vitatkozok össze-vissza, akkor lehet, hogy elveszek örökre. Csak ezt kockáztatom. Egyszerű és világos a dolog. Ezért kell szembenézni, és ezért is buzdítalak benneteket is, meg nektek is buzdítani kell másokat is, hogy nézzenek már szembe ezzel a Jézussal, aki nem az múlik, hogy a következő órában hogy fogom érezni magamat, hanem azon múlik, hogy mi lesz velem az örökké valóságba. Minden rajta múlik. Lehet, hogy onnan indulok, ahonnan a latrok indulnak, hogy szidom Jézust meg. De vajon odaérkezek-e meg, ahova az egyik megérkezett, vagy ott maradok, ahol a másik? Hát, úrvacsorára készülünk, testvéreim, és az úrvacsorázásunk lehetőséget ad arra, hogy meg karácsonykor úrvacsorára készülünk. Mi köze van a karácsonyi jászolnak a nagypénteki kereszthez? Hát húsvétkor is szoktunk úrvacsorázni, de karácsonykor is úrvacsorázunk. Amába a karácsonykor is eszünkbe kell juttass az úrvacsora maga nagypénteket. De ez lehetőséget ad arra, hogy újra és újra megfontoljuk, testvéreim, újra és újra, nem elég egyszer, újra és újra meg kell fontolnom, hogy kicsoda nekem Jézus. És arra is lehetőséget ad ez az úrvacsora, hogy segítségül hívjam és rábízzam magam, ha még nem tettem volna meg. Arra is lehetőséget ad, hogy elutasítsam, hogy ne törődjek vele. De arra is, hogy megerősítsem, hogy te vagy a mindenem. Te vagy a mindenem, Uram. Csak tőled várok mindent az életembe és a halálomba is. És mindegy, hogy mim lesz, vagy mim nem lesz. A lényeg, hogy téged bírjalak, és te legyél a legfőbb kincsünk. Vagyis az úrvacsorázásunknak a módja, az egy jó indikátor annak, hogy hiszek-e valóban Jézusban. Hiszek-e az evangéliumban? Látom-e Jézus mérhetetlen jelentőségét? Helyesen viszonyulok-e hozzá? Tényleg belévetem-e a reménységemet egészen? Nem tudom máshogy mondani, ő-e az életem, vagy őrá tettem föl mindent, mint egy lapra, egy személyre, az én megváltómra, ahogy ez a jobboldali gonosztevő. Segítsen mindnyájunkat az Úr, hogy ezt meg tudjuk tenni. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy oda vezetsz minket a kereszted elé újra meg újra, ami mindig eszünkbe juttatja, hogy milyen nyomorultak vagyunk. Ha ránézünk arra a két gonosztevőre, hát mi is olyanok vagyunk, mint azok. Nem vagyunk különbek náluk. Ugyanúgy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, mint azok, akik kegyelem nélkül elkárhoznak. És köszönjük néked, hogy ha te úgy munkálkodtál a szívünkbe és a lelkünkbe, hogy a jobboldali latorhoz pártoltunk, és mi föladtuk ezt az ellened való, és te tőled elhatárolódó, és téged kinevető, kigúnyoló mentalitásunkat. Köszönjük, hogyha elismerhettük gonoszságunkat, halára méltóságunkat. Elismerhettük azt is, hogy te Úr vagy, akinek van országa, birodalma, ki egyszer el fogsz jönni ezzel, meg fogod valósítani. És köszönjük néked, hogyha rád bízhattuk magunkat, és kérhettük, hogy emlékezzél meg rólunk, bár semmi érdemünk nincs ebbe. Áldunk téged azért, hogyha ezt a hatást kiváltottad már bennünk. Köszönjük ezt a Jézus hatást. És kérünk, hogy újra és újra ásd ki bennünk, hogy rád bízzuk magunkat. Megújulóan, meg nem elégedve azzal, hogy egyszer megtettük, hadd tegyük meg újra és újra. Minden nap hadd érezzük át, hogy mennyire szükségünk van rád, és nélküled mennyire semmik vagyunk, és nélküled valóban semmit nem tudunk tenni. Nem tudunk szentek lenni, nem tudunk megbátorodni, nem tudunk vallomást tenni rólad, nem tudunk vállalni téged, nem tudunk érted szenvedéseket viselni, Nem tudunk engedelmeskedni a szentség parancsának, és tisztán megőrizni magunkat ebben a világban. Szükségünk van rád. Segíts ezzel a vallomással élni most a szívünkben, és segíts, hogyha ma jövünk úrvacsorázni, akkor is úgy jöjjünk ide, mint akik az utolsó szalmaszálba úgy kapaszkodnak beléd, akik odabízzák magukat drága megváltójukra és üdvözítőjükre, a Jászol gyermekére, aki a kereszt hőse lett és az üres sír hőse, aki a menny királya, a királyok királya. Segíts bennünket, hogy helyesen tudjunk hozzád viszonyulni minnyájan, hogy igazán boldogok lehessünk itt és örökre. Kérünk téged, hogy akiknek a szívében még folytatod a munkádat, áld meg azt a munkát. Családtagjaink, gyülekezeti tagok, akiben még nem látjuk az élő hitnek a világát pislákolni se, könyörülj meg rajtuk, kérünk. Végezd el bennük az evangélium által a te pozitív, jó munkádat, és ragadd meg a szívüket, ragadd magadhoz az életüket, add, hogy hinni tudjanak te benned. Köszönjük néked, hogy jó reménységgel lehetünk minden ember felől, aki körülöttünk van. Kérünk, áld meg szívükben az ígédet úgy, ahogy a miénkbe is. Ne legyen senki, aki elvész, mint az a baloldali gonosztevő, aki megkeményíti magát és elhatárolódik tőled. Könyörülj meg, Urunk, így a népünkön is, egyházunkon is, lelkészeken, gyülekezeti tagokon, presbitereken. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad a kegyelemben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket ma este is, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, lelketeket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvéreim, holnap este is, ha Isten éltet, akkor ugyanígy 6 órakor találkozhatunk. Maradunk ennél a történetnél, és egy kicsit még ráfókuszálunk erre a jobboldali gonosztevőre, illetve az ő megtérésére. Aztán szerdán 16 órakor lesz majd a szentesti Isten tiszteletünk, arra is készülődjetek, mint ahogy a utána jövő csütörtök pénteki ünnepi Isten tiszteletekre is.